Egy Biblia verset hoztam már nektek, amit együtt megtanulunk, jó? Képzeljétek el, hogy azt mondta Peti, ő most a forrásom, hogy ez a Bibliának a középső verse. Ha elkezditek megszámolni az elejétől a végéig, hogy hány Biblia vers van a Bibliában, akkor ez pont a közepe. Képzeljétek el, ez biztos fontos, nem? Hogyha pont a közepére tette a Jóisten. Képzeljétek el, az van a Bibliának a legközepén, hogy jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. Ez tényleg fontos a Bibliában? Erről sokszor van szó, igaz? Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. Meg tudjuk tanulni együtt? Vagy majd a végén mondjátok el velem? Végén? Jó. Mesélek hozzá nektek egy történetet, ami velem történt meg. Úgy gondolom, hogy amikor magunkban próbálunk bízni, az is emberekben reménykedést jelent, igaz? Hiszen mi mindannyian emberek vagyunk. Képzeljétek el, hogy én a Jóistentől azt kaptam, hogy elég könnyen tanulok, és ráadásul érdekel is minden, amit az iskolában tanítanak. A matematika is érdekelt, meg a magyar is érdekelt, meg a nyelvek is érdekeltek, meg a történelem, meg minden. Egyedül testnevelésből voltam kifejezetten ügyetlen, főleg kislabdadobásból rettenetes, de egyébként tényleg minden érdekelt, és szerettem tanulni. És ennek az lett az eredménye, hogy jól is ment a tanulás. És egy idő után elkezdtem rettegni attól, hogy mi lesz, ha egyszer mégis rossz jegyet kapok. Mert amikor általános iskolába jártam, akkor, sőt, gimnáziumban is a 3-as volt a legrosszabb jegyem. Azt is főleg testnevelésből gyűjtöttem be. De egyébként soha nem kaptam se 1-es, se 2-es, nem volt olyan dolgozatom, amire ilyen jegyet kaptam volna. A 3-as is ritkaság szembe ment, főleg 4-est kaptam meg 5-öst. És amikor már eltelik 5 év, meg 8 év, meg 10 év, meg 12, és még mindig csak jó jegyeket kaptál, akkor az ember elkezd rágörcsölni. Én annyira ilyet voltam amiatt, hogy mi lesz, hogyha egyszer mégis nem sikerül egészen jól megtanulnom mindent, hogy egy időben még orvoshoz is hordtak, mert szédültem az iskolában, és nem tudták, mi bajom. Semmit nem találtak, és kiderült, hogy ez az egyetlen bajom volt, hogy annyira jó akartam lenni, és annyira féltem, és úgy gondoltam, hogy magamban bízhatom, meg kell csinálnom, és jól kell csinálnom, és nem hozhatok szégyen saját magamra, most már ha ennyi évig ügyes voltam, akkor most már muszáj mindig ügyesnek lenni. Volt veletek is ilyen, hogy féltetek attól, hogy valamit elrontotok? Vagy szoktatok dühösek lenni attól, hogyha valami nem sikerül? Építetek mondjuk valamit legóból, és nem jön össze? Attól is lehet dühösnek lenni, ha mindig ledől a legótorony, bizony. Nektek volt már ilyen, Dóri, Dávid? Vagy ti a kudarcokat jól viselitek? Amikor valami nem sikerül? Én rettenetesen féltem a kudarctól. És képzeljétek el, az Isten tudjátok, hogy mentett meg ettől engem? Már egyetemre jártam, és továbbra is rettegtem attól, hogy mi lesz, ha rossz jegyeket kapok. Aztán volt egy párszor, hogy kaptam 2-eseket. És akkor ott akartam hagyni az egyetemet, hogy én olyan buta vagyok, én nem tudok tanulni. De ezek ilyen sima 2-esek voltak, nem évvégi 2-es, hanem csak úgy jegy. És tudom, zokogtam, és akkor jött egy barátnőm, Szabó Ferit többen ismeritek szerintem, akik itt ültök, az ő felesége, Bea, és meghallotta, hogy sírok a WC-ben, és jött, és megvigasztalt, és azt mondta, hogy ne viccelj már, hát menni fog ez neked. És aztán képzeljétek el, hogy egyszer aztán bekövetkezett az, amitől úgy igazán féltem, hogy vizsgán 1-est kaptam. És azt éreztem, hogy hát nem történt semmi, nem szakadt rám az ég, még a plafon sem, és annyira felszabadító élmény volt, hogy kaptam egy rossz jegyet, és nem történt semmi. És majd hazamegyek, megtanulom, és visszajövök még egyszer, és hát így is lehet élni, és amitől rettegtem tizenvalahány éven át, hogy ettől nem kell félni, hogy igen, az Isten van, amikor kudarcokat enged meg az életünkben, és nem a mi feladatunk, hogy nem arra akarok biztatni benneteket, hogy ezentúl ne tanuljatok az iskolában, de hogy mi megtesszük a magunk részét, és az Isten meg tudja, hogy mire van szükségünk, és nem nekünk kell görcsölnünk rajta. És ha valami nem sikerül, hát nem sikerül. Emberek vagyunk, és az Isten egyedül az, aki tökéletes. És ezért nem magunkban kell bízni, hanem ő benne, mert ő a tökéletes, és ő a jó. Mi pedig tévedő emberek vagyunk. Akkor szeretném, ha megtanulnánk most már ezt a verset, jó? Az van itt a Biblia legközepén, hogy jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. Mondjátok el velem együtt, jó? Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. Na még egyszer úgy, hogy akik eddig hallgattak, azokat is halljam. Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. Köszönöm szépen. Mehettek a helyetekre.
Kedves gyülekezet, mindenkit szeretettel köszöntök, de leginkább a fiatalokat, mert ugye ez egy ifjúsági szilveszter, és hát elég érdekes helyzetben vagyok, hogy úgy beszéljek a fiatalokhoz, hogy ti már benne vagytok egy gondolatmenetben, tehát túl vagytok beszélgetéseken, meg voltak bizonyos témák. Én meg itt berepülő pilótaként most mondok valamit, de azért Sanyival egyeztettem, és beszéltünk arról, hogy mi is volt eddig. És arra gondoltam, hogy ez bár nem teljesen arról szól, de mégis valamilyen szinten beleilleszkedik a gondolatmenetetekbe, amiről én most szeretnék szólni. Egy nagyon érdekes történet, egy nagyon régi történet. Tehát első közelítése, első pillantásra talán azt gondolnánk, hogy ugyan mi köze van ennek mondjuk a lelki élethez, mondjuk a hétköznapi küzdelmeinkhez, de egy olyan ószövetségi történetről szeretnék beszélni, aminek állítom, hogy igenis nagyon sok köze van ehhez. Csak lehet, hogy ezt első pillanatban talán nem is látja meg az ember. Mert egy királyról szól, egy olyan királyról, akinek harcba kellett vonulnia, de az a harc valami egészen különlegesen alakult. Nagyon komoly lelki tanulságai vannak ennek. Ez a történet, ez Krónika második könyve 20. fejezetében található. Nyugodtan ki is lehet keresni, tehát még egyszer Krónika második könyve 20. fejezete. Rendkívül szép történet egyébként, valószínűleg többen ismerjük már itt az Ószövetségből. De először is tisztázok azt, hogy kiről is van szó. Mert ahogy itt megnézzük, ugye ez Józsafát harcáról és Józsafát győzelméről szól, de legelőször is azt lenne érdemes megnézni, tehát még egyszer Krónika második könyve 20. fejezetében olvashatunk erről, de legelőször is azt a kérdést tenném föl, hogy ki volt ez a Józsafát király? Mit tudtok róla? Tehát itt különösen a fiatalokat kérdezném. Nem baj, ha azt mondjátok, hogy semmit, vagy csak egy-két információt mondtok. Tehát itt most a 30 év alattiakat kérdezném. Ki volt Józsafát? És mondom, semmi probléma, hogyha nem tudunk róla semmit, de mondjuk egy-két gondolat. Tehát milyen király volt? Hol uralkodott? Ugye ez már önmagában érdekes kérdés lehet, mert ha azt mondjuk, hogy hát Izraelben, az nem egészen pontos. Józsafát. Jó király volt? Vagy inkább negatív szereplő? Titok? Azt mondjátok? Inkább jó volt, mint nem. Pontos meghatározás, így van. Ő inkább azt lehet mondani, hogy egy pozitív egyéniség volt, olyannyira, hogy képzeljétek el, reformkirálynak is nevezzük. Tehát ő egy reformkirály volt. Na nem sok ilyen reformkirályról tudunk, mert sajnos az Izrael királyainak története az, hát ez egy meglehetősen nehéz történet, de képzeljétek el, hogy az ószövetségi időben ugye volt egy olyan pont Izrael történelmében, amikor az ország ketté szakadt. Erről bizonyára hallottatok már északi ország részre, meg déli ország részre. Józsafát hol uralkodott? Délen, így van. Tehát ő a déli országrész királya volt. Na most a déli országrész, képzeljétek el, időszámításunk előtt 930-tól 586-ig állt fenn. 930-tól 586-ig. Tehát ez egy jó hosszú időszak, ugye? Tehát ez több mint 300 év. És ez alatt a 300 év alatt összesen három reformkirályról tudunk. Nem sok. Ezt a három reformkirályt ugye meg lehet jegyezni. Az egyik volt Józsafát, ő volt az első a sorban. Ez nem azt jelenti, hogy hibátlan lett volna, majd mindjárt fogjuk nézni, hogy ő miket csinált. A másik volt Ezékiás, a harmadik Jósiás. Tehát három ilyen reformkirályról tudunk. Tehát azt lehet mondani, hogy ez egy nagyon, nagyon nehéz, sok bűnnel terhelt történet, a királyság története itt az Ószövetség idején, de ez a három ember, ez megpróbálta fölemelni a népet, tehát ők tényleg igazán hívő emberek voltak. Józsafátról egyébként Krónika második könyve 17. fejezetétől kezdve olvashatunk, a 17. fejezettől a 20. fejezetig. Ezt a négy fejezetet érdemes is átolvasni egyébként, ha nem most, hanem este vagy másnap, vagy amikor majd hazamegyünk erről a szilveszterről, hogy egy kicsit képbe kerüljünk, hogy milyen is volt ez a Józsafát király. De egy rövid jellemzést hadd adjunk itt a 17. fejezet alapján, egy lapot, hogyha visszalapoztok, akkor itt fogjuk látni. Tehát Krónika második könyve 17. fejezete, és itt a 3.-4. verset a következőképpen olvashatjuk. Tehát egy nagyon jó összegzés Józsafát jelleméről, uralkodásáról. és az Úr Józsafáttal volt, mivel az ő atyának, Dávidnak előbbi útjai járt, és nem kért segítséget a bálványoktól. Hanem az ő atyának Istenét kereste, és az ő parancsolataiban járt, és nem Izrael cselekedetei szerint. Ez tehát a rövid összegzés. Nem kért segítséget a bálványoktól. Ebben az időszakban a bálványimádás az egy állandó probléma volt a zsidó nép történelmében. Egyébként ugye nyilván a saját életünkre is ezeket a következményeket, vagy következtetéseket le lehet vonni, nekünk ugyanúgy megvannak, meg lehetnek a bálványaink. Tehát amikhez egyszerűen ragaszkodunk. Tehát ezért érezhetjük mégis közel magunkhoz ezt a történetet, miközben több ezer évvel visszafelé járunk az időben, tehát nagyon-nagyon régi történetről van szó. De ez, hogy ugye nem kért segítséget a bálványoktól, ezt a Biblia külön feljegyzi, hogy Józsafát, tehát egy mélyen hívő ember volt, és ő volt az, aki az Istenhez próbálta téríteni a nép szívét. Nagyon-nagyon nehéz dolga volt egyébként. Na most Józsafát maga az időszámításunk előtti 9. században uralkodott. Ha valakit az évszám érdekel, akár még azt is föl lehet jegyezni, 872-től 848-ig, azért említem csak ezt, mert ugye déli országrész királyáról beszélünk, az északi országrészben van egy olyan ismerősünk, aki már ismertebb név talán számunkra, mint Józsafát, ez Illés próféta, tehát ők egy időben működtek, Illés próféta és Józsafát, csak mondom az egyik északon, a másik délen. De itt a déli országrésznél vagyunk, és ahogy említettem is, ez a Józsafát nem volt egy hibátlan király. Tehát ő volt az, aki ugye így mondja az ige, hogy sógorságot szerzett Akhábbal. Azzal az Akháb királlyal, aki ugye egy legendásan gonosz alak az északi országrész történetében, egyszerűen hozzájárult ahhoz, hogy a lánya feleségül menjen Akhábnak a fiához, és ebből a házasságból aztán bizony sok-sok rossz dolog származott, és sok-sok negatívum. Úgyhogy ez volt az, ami hát elég alaposan beárnyékolja Józsafátnak az uralkodását és az egész életét. Erről olvashatunk a 18.-19. fejezetben, itt Krónika második könyvében. Na de nézzük a 20. fejezetet, mert mi most erre vagyunk kíváncsiak, és megnézzük azt, hogy a 20. fejezet mit is mond, milyen válságot élt át Józsafát király az uralkodása egyik pontján, és ebből a válságból hogyan vezette ki a népet, őt magát is, meg a népet is Isten. Nézzük a 20. fejezet első két versét. És lőn ezek után eljöttek a Moáb fiai és az Ammon fiai, és velük mások is az ammoniták közül Józsafát ellen, hogy hadakozzanak vele. Eljöttek pedig a hírmondók, és megmondták Józsafátnak mondván. A tenger túlsó részéről nagy sokaság jön ellened Szíriából, és már Hasészon Tamárban vannak, ez az engedi. Idáig olvassuk. Ugye ez egy tényközlés, azt lehet mondani, mit is kezdhetünk ezzel, és egyáltalán mit is mondhatunk, hogy miért olyan érdekes ez a tényközlés. Hát azért, mert itt azt látjuk, hogy egyrészt egy koalíció, egy ilyen háborús koalíció formálódik Józsafát ellen. Mit is mond az első vers? Azt mondja, Moáb fiai, Ammon fiai, és mások az ammoniták közül eljöttek, hogy hadakozzanak Józsafát ellen. És jönnek a hírmondók. Ugye ez teljesen logikus, hogyha valaki valahol uralkodik, akkor megszervezi az ország védelmét, és akkor ott vannak azok, akik hírül adják, hogyha valami probléma van. Jönnek ezek a hírmondók, ugye a tenger túlsó részéről nagy sokaság jön ellened Szíriából, és már Hasészon Tamárban vannak, ez az engedi. Ez egy nagyon érdekes dolog volt egyébként, hogy milyen utat jár be ez a sereg. Képzeljétek el, ugye itt van a térkép, rögtön fogom mutatni, hogy hol van ez a bizonyos engedi. Képzeljétek el, hogy megkerülték, ugye a keleti partján jöttek a Holt-tengernek, tettek egy kört, és a Holt-tenger nyugati partján van ez az engedi. Itt mutatom, hogy hol, egész pontosan ezen a részen. Tehát a Holt-tenger közepénél, nagyjából a középső részénél. Na most ez miért olyan érdekes? Tehát miért lehet azt mondani, hogy ugye a Bibliában minden egyes mozzanatnak jelentősége van, még ennek az idézőjelbe téve apróságnak is, vagy aprónak tűnő dolognak is, hogy ők az engediben vannak. Hát nagyon egyszerűen szólva az a jelentősége, hogy az ellenség az egészen ott van már az ország határnál. Tehát Jeruzsálem, mutatom a térképen, hogy hol van, az mindössze itt helyezkedik el. Tehát egy ennyire kicsi kis távolságról van szó, ugye ez egy meglehetősen nagy felbontású térkép. Itt helyezkedik el Jeruzsálem, tehát hogyha kilométerben akarjuk kifejezni, akkor azt mondhatjuk, hogy maximum egy olyan 30-40 kilométerre voltak Jeruzsálemtől ezek a csapatok, ezek a koalíciós csapatok, ugye hatalmas seregről van szó, 30-40 kilométer, gondoljunk bele, ugye, hogyha seregről is van szó, hát az mennyi idő, hogy odaérjenek Jeruzsálembe? Ugye az gyakorlatilag 1-2 nap. Ugye miután sokan vannak, tehát emiatt lehet azt mondani, hogy mondjuk 2 napba is beletelik, de hogyha erőltetett menetbe mennek, akkor 1 nap alatt ott vannak. Na most mit lehet kezdeni ennek hátterén? Tehát ugye ezért izgalmas ez a helyzet, mert ugye azt látjuk, hogy az ellenség már mélyen behatol, tehát ott vannak egészen az országhatárnál, ott vannak a fővároshoz egészen közel. Mit lehet itt tenni? És ezt nézzük meg, amit itt olvashatunk, Krónika második könyve 20. fejezetében, amit az ige leír. Azt mondja itt a 3.-4. versben, tehát ugyanúgy a 20. fejezetből olvasom, megfélem lett azért Józsafát, és az urat kezdte keresni, és hirdetett az egész Júda országában böjtöt. Azért felgyűltek a júdabeliek, hogy az úr segedelmét keressék, Júdának minden városaiból is jöttek, hogy az urat megkeressék. Józsafát tehát böjtöt hirdet. Nem furcsa? Gondoljunk bele. 1-2 nap. Az azért, hát nem sok. 1-2 nap. Tehát ott vannak a seregek, és ahelyett, hogy mondjuk katonai parancsokat adna ki, intézkedne, ahelyett több böjtöt hirdet. Ez annál is inkább érdekes, mert ha a 17. fejezethez még egyszer visszalapozunk, tegyük csak meg egy pillanat erejéig. Azt mondja a 17. fejezet, nézzük meg jól, hogy mi az első feljegyzés Józsafátról. A 17. fejezet első-második versét a következőképpen olvasom, és még egyszer mondom, ez a Biblia legelső feljegyzése Józsafátról. Uralkodék pedig ő helyette, tehát Asa helyett, mert ugye ő volt az édesapja Józsafátnak, uralkodék pedig Asa helyett az ő fia Józsafát, és megerősítette magát Izrael ellen. És sereget helyezett Júda minden erős városaiba, és őrségeket helyezett Júda országába, és Efraim városaiba, amelyeket az ő atya Asa meghódított. Tehát látjuk azt, hogy Asa egy komoly hódító volt, és Józsafát, az ő fia meg akarta tartani ezeket a hódításokat. De mi következik ebből az első két versből? Az következik belőle, hogy tehát Józsafát egy nagyon komoly hadvezér volt. Egy olyan ember, aki ért a katonasághoz. Ért ahhoz, hogy seregeket hogyan lehet mozgatni. Egy országot hogyan lehet megvédeni. Ha jön az ellenség, mit csinálunk? Megvédjük az országot, nem? Intézkedéseket hozunk. És ezek az intézkedések ugye sokfélék lehettek volna, akár az is, hogy oda átcsoportosítunk seregeket, tehát ha már délfelől jönnek, ha már a kémek meghozták a hírt, ezek az őrök, hogy ott vannak az Engédinél, 30-40 kilométerre Jeruzsálemtől, akkor valamiféle csapatmozgásokat hajtunk végre. Ehhez képest, tehát még egyszer mondom, ennek hátterén, hogy Józsafát kitűnően értett a hadviseléshez. Tehát ennek hátterén döbbenetes, amit itt olvasunk a 20. fejezetben, hogy Józsafát hirdetett az egész országban böjtöt. Egész különleges. És ez a böjt, ugye, hogyha megnézzük itt, akkor azt lehet mondani, hogy egyrészt ugye országos volt, másrészt azt láthatjuk, hogy olyan szinten volt országos, hogy mindenki feljött. A 3.-4. vers ugye erről tanúskodik, de a 13. verse, hogyha egy pillanat erejéig ránézünk, tehát ugyanúgy a 20. fejezet 13. versére, tehát 2 Krónika 20.13-ra, azt mondja, és a júdabeliek mindnyájan álltak az Úr előtt, gyermekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal egyetemben. Tehát Józsafát ezt tette. Mi lett ennek a következménye? Mert ugye Józsafát fölhívja az embereket. Az emberek ott vannak. Az ötödik versről olvassuk az igét, ugyanebben a fejezetben, hogy Józsafát hogyan imádkozik. És az egész fejezetnek egyébként ez lesz a kulcsa. Tehát figyeljünk jól erre az imádságra, mert amit itt Józsafát tesz, az azt lehet mondani, hogy sok tekintetben példamutató. Na nézzük, 5. versről. És megállt Józsafát Júda és Jeruzsálem gyülekezeteiben, az Úr házában az új pitvar előtt, és mondta, ó Uram, mi atyáink Istene, nem Te vagy-e egyedül Isten a mennyben, aki uralkodsz a pogányok minden országán? A Te kezedben van az erő és hatalom, és senki nincsen, aki ellened megállhatna. Ó mi Istenünk, nem Te üsszede ki a föld minden lakóit, a Te néped az Izrael előtt, és nem te adtad-e azt Ábrahámnak, a te barátod magvának mindörökké? És laktak azon, és építettek azon a te nevednek szentséges hajlékot mondván, amikor veszedelem jön mireánk, háború, ítélet, dökhalál vagy éhség, megállunk-e házban előtted, mert a te nevede házban van, és mikor kiáltunk hozzád a mi nyomorúságainkban, hallgass meg és szabadíts meg minket. És most íme az ammoniták, a moábiták és a Seir hegyén lakozók, akiknek földjén nem akartad, hogy átmenjenek az Izrael fiai, amikor Egyiptom földjéből kijöttek, hanem mellettük mentek el, és nem pusztították el őket. Íme ezért azzal fizetnek nékünk, hogy ellenünk jönnek, hogy kiűzzenek a te örökségedből, amelyet örökségül adtál nékünk. Ó, mi Istenünk, nem ítéled-e meg őket? Mert nincsen mi bennünk erő e nagy sokasággal szemben, amely ellenünk jön. Nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak tere átnéznek a mi szemeink. Eddig tart ez az imádság. Nagyon jelentőségteljes ez a megszólítás, ahogyan Józsafát elkezdi az imádságot. Azt mondja, ó Uram, mi atyáink Istene, nem te vagy egyedül Isten a mennyben, aki uralkodsz a pogányok minden országán. Önmagában a megszólítás is utal arra, hogy Izrael emlékezz arra, hogy az Isten egyedül igaz Isten, és csak én vagyok az Isten. Ez még egyszer mondom, azért nagyon fontos, mert ebben az időszakban a bálványivádás az mindennél meghatározóbb volt Izrael esetében, illetve a zsidó nép életében. Tehát folyamatosan emlékeztetnie kellett az embereket arra, a népet arra, Józsafátnak, hogy ne másban bízzanak, az egyedül élő igaz Istenben bízzanak. És ugye azért különleges, amit itt olvasunk, mert azt mondja, hogy ó Uram, a mi atyáink Istene. Tehát nem véletlenül ezt a gondolatot hozza be Józsafát, amiről majd később beszélni is szeretné, és az imádságában ezt meg is említi. És ez a gondolat, ez pontosan arról szól, hogy igen, ugye így mondja, hogy a te kezedben van az erő és hatalom, és senki nincsen, aki ellened megállhatna. Mondja ezt időszámításunk előtt, körülbelül a 850-es években. Időszámításunk előtt 850 környékén. Mióta hordozza a zsidó népet Isten? Tehát mióta viseli gondját? Megint csak, bocsánat, 30 alattiakat hadd kérdezzem. Tehát mikortól kezdve beszélhetünk arról, hogy a zsidó nép a választott nép? Szóval a zsidó nép a választott nép. Hány évszázada már? Szóval 800-as évek, és ehhez képest mióta? Van-e bárkinek tipje, gondolata? Lehet tippelni is nyugodtan. Na, csak a 30 alattiakat kérdeztem. 10 évszázad? Jó, ez egy picit, hogy mondjam, tág időhatár, egy kicsit le kell szűkíteni, de nem vagyunk messze tőle. Körülbelül 700 év. 700 év. 7-800 év, mondjuk 800-at is lehet mondani adott esetben, mert ugye maga a kivonulás időszámításunk előtt 1445-ben volt. Gondoljatok bele, 800 év, 7-800 év. Tehát, hogyha a magyar történelemben visszaszámolunk 7-800 évet, tehát ugye akkor már negyedik Bélánál, meg olyan dolgoknál járunk, hogy az már tényleg egy hatalmas időtávolság. A zsidó nép ennyire tekinthetett vissza, hogy igen, több száz éve már az Isten hordoz bennünket. És az Isten olyan módon hordoz bennünket, hogy Józsafát pont ezeket kezdi felsorolni, és pont ezeket kezdi ugye a nép elé vinni, hogy hát igen, egyrészt ott van Ábrahám, a mi atyánk. Na, az nem 700, meg nem 800 év. Az már 1000 év. Tehát Ábrahámot, amikor elhívta. Csak amikor ő neki adott egy ígéretet, azután még el kellett tennie sok évtizednek, néhány évszázadnak, mire abból aztán hatalmas nép lett. Ez tehát az egyik, amit megemlít. Azt mondja, itt a 8.-9. versben, és laktak azon, és építettek azon a te nevednek szentséges hajlékot, mondván, amikor veszedelem jön biránk, háború, ítélet, dökhalál vagy éhség, megállunk-e házban előtted, mert a te nevede házban van, és mikor kiáltunk hozzád a mi nyomorúságainkban, hallgass meg és szabadíts meg minket. Tehát ez a föld, ez Józsafát tudatosítja itt a népben, ez nem a miénk, ez nem az ammonitáké, meg nem a moábitáké, ez az Istené. Ezt az Isten adta. Ezt az Isten adta nekik örökségül, és olyan módon adta örökségül, hogy arra azt lehet mondani, hogy igen, ez nem a féle emberi erőfeszítés eredménye. Persze emberi erőfeszítés eredménye olyan értelemben, hogy a zsidó népnek ezért a földért harcolni kellett. Ítéletet kellett adott esetben végrehajtani. Tehát akkor, amikor kiűzték azokat a népeket, akik ott voltak, és akikre az Isten rámutatott, hogy ő rajtuk hajtsátok végre az ítéletet. Tehát a honfoglalás során ezt meg kellett tenni. Na, Józsafát erről beszél az imádságában. Tehát emlékezteti a népet arra, hogy ne felejtsétek el, 807-800 éve itt vagyunk, 1000 éve itt vagyunk már, hogyha Ábrahámot belevesszük. És hogyan segített bennünket az Isten 1000 év alatt? Hogyan bátorított bennünket? De nem pusztán bátorítás, hogyan cselekedett értünk. Tehát hatalmas dolgok, amikre utal itt Józsafát király. És ennek hátterén kéri azt, hogy igen, itt vannak az ammoniták, a moábiták és a Seir-hegyén lakozók, és azt mondja a 11. versben, hogy ezek azzal fizetnek nekünk, hogy ellenünk jönnek, hogy kiűzzenek a te örökségedből, amelyet örökségül adtál nekünk, és a 12. versben jön az imádság lezárása, ó mi Istenünk, nem ítéled meg őket, mert nincsen mi bennünk erő e nagy sokasággal szemben, amely ellenünk jön. Nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak te reád néznek a mi szemeink. Mondja ezt Józsafát. Mondja ezt a hadvezér. Tehát még egyszer, az a hadvezér, aki megszervezte a védelmet, aki profi módon megcsinálta azt, amit meg kell csinálni egy királynak, azt lehet mondani, tehát manapság ezt így fejeznénk ki. Ez azért érdekes, amit itt mond a 12. versben, azt mondja, nem tudjuk, mit cselekedjünk, mert csak te reád néznek a mi szemeink, mert igazából, ha őszinték vagyunk, hogyha az egész Józsafáti történetet egyben nézzük, akkor azt mondjuk, hogy Józsafát valójában tudta, hogy mit kéne csinálni, nem? Tehát jó hadvezérként. Hát nyilván volt neki elképzelése. Ott van 30 kilométerre az ellenség, akkor tehát mit kell tenni? Az egyik csapatot ide teszem, a másikat oda, a harmadikat behívom, nem? És ehhez képest azt mondja, hogy nem tudjuk, mit cselekedjünk. Tehát ez egészet leteszi az Isten kezébe. Na, itt van ennek az egésznek a kulcsa. Itt van az egész történetnek a kulcsa, mert ebből láthatjuk azt, hogy igen, Józsafát bár tudná, hogy mit kell tenni, de mégiscsak azt mondja, hogy nem tudjuk, mert az Isten fölöttem van. És mivel, hogyha az Isten ebben a helyzetben mást akar cselekedni, mást akar mondani, más szeretne, hogy tegyünk, sem mint azt, hogy a védelmet megszervezzük és felvegyük a harcot ez ellen a koalíció ellen, háborús koalíció ellen. Tehát óriási dolog, amit itt látunk. Ez ugye nem pusztán egy imádság, hogy arra nézve, hogy van egy elképzelésem, és ahhoz kérem az Isten segítségét. Mert ugye akár ez is lehetne. Itt azt látjuk, hogy ezt az elképzelését, Józsafát, ami még egyszer mondom, valószínűleg meglehetett neki, ezt leteszi az Isten elé. Hogy ez ott van, ez a tiéd, és én azt mondom, hogy én semmi vagyok előtted. Nem tudok mit tenni. Nem akarok mit tenni. Ez is egyébként egy kulcskifejezés sokszor a mi életünkben. Nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak te reád néznek a mi szemeink. Ezért nagyon fontos egyébként az imádság. És nyilván ezt tudjuk, tehát ezzel tisztában vagyunk. De még egyszer jelezném azt, hogy itt olyan történetről van szó, ami a saját életünkre, a saját hitéletünkre nézve nagyon nagy segítség lehet. Mert ugye egyrészt akkor, amikor küzdelmeink vannak, akkor, amikor nehézségeink vannak, akkor, amikor valami megoldandó helyzet előtt állunk, akkor könnyen elképzelhető, hogy megvan a saját magunk elképzelése arra nézve, hogy ezt hogy kéne csinálni. És ehhez kérjük az Isten segítségét, akár még ilyen módon is imádkozhatunk. És Józsafát ezen a ponton azt mondja, hogy nem, leteszem az egészet az Isten kezébe. Tehát ő mondjon valamit, ő mutasson utat, hogy mit kell ilyenkor tenni. Miközben gondoljunk bele, hogy mennyire kiélezett a helyzet. Tehát mi forog kockán? Egy egész ország forog kockán. És ugye itt nem arról van szó, hogy jön egy olyan veszedelem, ami majd néhány hét múlva el fog érni bennünket. Szinte biztos. Nem, a veszedelem az itt van a kapuban. És Józsafát azt mondja, hogy imádkozzunk. És följönnek az Izrael fiai. Meg a feleségek, meg a gyerekek, meg mindenki. Mindenki ott van fönt Jeruzsálemben. Már-már felelőtlenség, nem? Tehát ilyen imádságot összehívni, tehát ahelyett, hogy tennének valamit, ahelyett imádkoznak. De hát pont ez a történetnek a kulcsa. Ellen Goodwhite-nak van egy ilyen kifejezése, valószínűleg többen ismerjük, vagy hát nem kifejezés, meghatározás a hitáltali megigazolásra nézve, azt írja, hogy amikor az emberek belátják saját semmiségüket, akkor készültek el arra, hogy Isten életszentségét felöltözzék. Tehát amikor az emberek belátják saját semmiségüket, akkor készültek el arra, hogy Isten életszentségét felöltözzék. Tehát igazából mindig ez a kulcs, csak az az érdekessége ennek, hogy ez nem pusztán egy olyan kulcs az életünkhöz, hogy egyszer letesszük az életünket az Isten kezébe, és onnantól kezdve az Isten tud bennünket vezetni. Hát nem így megy, sajnos. Ezt a küzdelmet, ezt minden nap meg kell vívnunk, mert nyilván Józsafát egy hívő ember volt. Egy hívő ember, egy hívő király az uralkodása elején kéri az Isten segítségét, az Isten minden pillanatban ott lévő iránymutatását az életéhez. De kevés, hogyha ezt az uralkodása elején elmondja. Tehát minden nap, újra és újra. Ezt meg kellett harcolnia Józsafátnak, és itt ezen a ponton is azt látjuk, hogy teljes természetességgel mondja azt, hogy oké, itt a helyzet, akkor ezt leteszem az Isten kezébe, és ő cselekedjen. Ő tegyen valamit, amit tud tenni. Szóval amikor az emberek belátják saját semmiségünket, nekünk is ez a feladatunk, ez a dolgunk, de van még egy olyasfajta kulcspontja a történetnek, és ennek az egész fejezetnek, amire szeretnék rámutatni. A 13. verset már érintettük, de a 13. versnek különös jelentőséget ad még egy olyan dolog, amire nem hívtam föl a figyelmet. A 13. verset a következőképpen olvastuk, és a júdabeliek minnyájan álltak az Úr előtt, gyermekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal egyetemben. És a júdabeliek minnyájan álltak az Úr előtt. Emlékszünk Józsua főpapra? Zakariás könyvéből? Zakariás könyve 3. fejezete. Ugye ismerős a jelenet, amikor ez a csodálatos ruhacsere megtörténik. Mi annak az egésznek a titka, annak a jelenetnek? Mi a kulcs mozzanata? És persze könnyen lehet, hogy azt mondanánk, hogy az, amikor leveszik Józsua főpapról a szennyes ruhát, ráadják a tiszta ruhát. Persze. Az Isten nézőpontjából valóban ez így néz ki, hogy ezek a történet kulcspontjai. De az ember nézőpontjából, Józsua főpap nézőpontjából, ott is kiemeli az ige, tehát külön igeverset szán, ez is önmagában milyen elgondolkodtató, külön igeverset szán a Zakariás könyve arra, és Józsua főpap ott állt az Úr előtt. És itt is ezt látjuk, 13. vers. És a júdabeliek mindnyájan álltak az Úr előtt, és nem mozdulnak. Nem lépnek ki a helyzetből. Józsua főpap sem lép ki a helyzetből. Pedig milyen egyszerű dologról beszélünk. Ott a Zakariás 3 esetében átöltözésről, átöltöztetésről. Tehát Józsua is mondhatná azt, nyilván jelképes az egész, de mégis tudjuk a helyén kezelni, azt gondolom, ezt a gondolatot. De mondhatná azt, hogy adjátok csak ide azt a ruhát. Hát majd én leveszem a szennyes ruhámat, kérem azt a ruhát, a tisztát, fölveszem magamra. Nem. Józsua ott áll. Ott áll, és hagyja, hogy vele mindez megtörténjék. Itt is azt látjuk, hogy a nép ott áll, és nem lép ki a helyzetből, nem kezdenek el ötletelni. Nem? Tehát akár jó szándékból adhattak volna ötleteket, gondolatokat Józsafátnak, hogy Józsafát, jó dolog, hogy imádkozunk, de azért én azt gondolom, hogy engedi be ennyi meg ennyi embert kéne tenni, és az útra, amelyik Jeruzsálembe vezet, stb. Tehát annyi mindent mondhattak volna. Nem szólnak egy szót sem. Na, ez a történet titka. Ez a történet kulcsa az ember nézőpontjából, még egyszer mondom. Mert az ember nagyon sokszor, inkább azt mondom, hogy mi nagyon sokszor hajlamosak vagyunk úgy tenni, hogy igen, ott a helyzet, meg kell oldani, cselekedjünk. Csináljuk, stratégia, végrehajtás. Nem? Tehát ezeken sokszor végigfuttatjuk önmagunkat, meg akár másokat is. És valahol logikus. Tehát tényleg logikus. Tehát emberi szempontból nézve logikus. De ha az ember az Istennel összekapcsolódik, hogyha azt mondja, hogy igen, én azt akarom, hogy ő legyen az én vezetőm, akkor azt mondja, hogy ott áll az Úr előtt, ugye nem akárhol áll, tehát Józsua főpap is ott áll az Úr előtt, meg itt is a júdabeliek ott állnak az Úr előtt, gyermekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal egyetemben, és csendben vannak. Ugyanúgy csendben vannak, mint hogy Jobb csendben volt egyébként. Tehát ahogy a könyv végén, ugye Jobb könyvének a végén olvashatjuk, hogy most én kérdezlek, te pedig taníts engem. Tehát Jobb is belátja azt, hogy igen, lehet, hogy sok érdekes, meg hasznos, meg bölcsnek tűnő dolgot tud mondani az ember. Legjobb az, hogyha elhallgat, hogyha ott van az Isten előtt, meg hogyha pláne ilyen helyzetben van, hogy akkor ne az ember akarjon tanítani, meg megmondani, hogy most akkor mit lehetne cselekedni. Ott állni az Úr előtt. Olvassuk tovább, 14. versről. Azt mondja, akkor Jaházielre, a Zakariás fiára, aki Benája fia, aki Jéhiel fia, aki Mattániás fia, és aki az Asáf fia közül való lévita volt, az Úr lelke szállt a gyülekezet közepette, és mondta, mindnyájan, akik Júdában és Jeruzsálemben lakoztok, és te, Jozafát király, halljátok meg szómat. Így szól az Úr néktek, ne féljetek és ne rettegjetek a nagy sokaság miatt, mert nem ti harcoltok velük, hanem az Isten. Holnap szálljatok szembe velük, íme ők a Cic hágóján fognak felmenni, és rájuk találtok a völgynek szélénél, a Jeruel pusztájával szemben. Nem kell néktek harcolnotok, hanem csak álljatok veszteg, és lássátok az Úrnak szabadítását rajtatok. Júda és Jeruzsálem, ne féljetek és ne rettegjetek. Holnap menjetek ellenük, mert az Úr veletek lesz. Jön tehát az Isten üzenete egy lévitán keresztül, mert ugye a 14. versben ezt is olvastuk, az Úr lelke szállt egy lévitára a gyülekezet közepette, tehát ott van egy ember, gondoljunk bele, tehát a hatalmas sokaságban egy lévitát választ ki az Isten, hogy te leszel az, aki az üzenetet elmondod, és rajta keresztül így szól, ne féljetek, ne rettegjetek a nagy sokaság miatt, mert nem ti harcoltok velük, hanem az Isten. És pontosan megmondja azt, hogy hol fognak átjönni ezek a seregek, elmondja azt nekik, hogy menjetek oda, ugye azt nem mondja, hogy harcoljatok meg velük, vívjatok meg velük, tehát ilyet nem olvasunk. Azt mondja, ők a Cic hágóján fognak felmenni, és rájuk találtok a völgynek széléjén, a Jeruel pusztájával szemben, tehát kitereli oda az egész népet, hogy menjetek csak ki. És azt mondja, nem kell néktek harcolnotok, hanem csak álljatok veszteg, és lássátok az Úr szabadítását rajtatok. Ne féljetek és ne rettegjetek, holnap menjetek ellenük, mert az Úr veletek lesz. Önmagában ez is érdekes egyébként, ez az utolsó mondat, holnap menjetek ellenük. És ma, gondoljunk bele, 30-40 kilométer. Tehát ott lehetett a feszültség az izraelitákban, hogy kéne már menni, csinálni kéne valamit, tehát jó dolog az imádság, de azért szervezzük már meg magunkat. Nem, holnap menjetek ellenük, és megmutatom, hogy hova kell menni. Törvényszerű ez, mert ugye megint csak a lelki életünkre átvíve ezt a küzdelmet, illetve ezeket a gondolatokat, akkor, amikor mi küzdelemről beszélünk, mi harcról beszélünk, ugye hitküzdelemről és hitharcról, akkor könnyen elképzelhető, hogy ezt a hitküzdelmet, hitharcot, ezt adott esetben ilyen módon gondoljuk el, hogy igen, vannak az életemben bűnök, olyan dolog, amiktől meg kéne szabadulni, harcolok ellenük, tehát tevőlegesen próbálok valamit tenni ellenük. De azt gondolom, hogy ez a fajta hozzáállás, ez a fajta gondolkodásmód veszélyes olyan értelemben, hogy kizárhatja adott esetben az Isten. Tehát még egyszer mondom, van egy probléma, amit látok. Nyilvánvalóan, mivel van bizonyos háttere az életemnek, az Isten már el tudott valahova vezetni, van elképzelésem arról, hogy ezt a problémát, ezt hogy kéne megoldani. És még egyszer mondom, ugye pont ezért hangsúlyozom ezt a gondolatot, hogy megvan a veszélye annak, hogy neki megyünk ennek a problémának. Mert ott van előttem, van elképzelésem, akkor csináljuk. És az Isten erre akar bennünket rávezetni, hogy nem. Az első az, hogy menj az Istenhez. Az első az, hogy menj az Istenhez. A második az, hogy maradj ott előtte. Tehát nem mozdulni, maradni. Maradni az Isten előtt, amíg egyértelmű nem lesz, hogy igen, ez az Isten akarata. Nyilvánvalóan nem azt mondom, hogy az embernek nem kéne semmit se tennie. Ez egy ilyen történet, hogy az Isten az ember beavatkozása nélkül tesz valamit. Könnyen elképzelhető, hogy olyan esetekkel találkozunk az életünkben, amikor tennünk kell valamit, amikor mondani kell, cselekedni kell, meg kell húzni bizonyos határokat, tehát ezerféle helyzetbe kerülhetünk. De minden esetre alapvető a történet abból a szempontból, hogy igen, ott az Isten, aki szeretne vezetni, aki legelőször is arra kér, hogy menjek oda, és maradjak ott nála. Ne felejtsük el a 13. verset. A júdabeliek mind ott álltak az Úr előtt. Ott álltak az Úr előtt. Külön ige verset szentel erre a fejezet. De aztán mi történik ezután? Mert az imádságnak van eredménye, ugye egyrészt a lévita szavai, ezeket olvastuk most, A lévita üzenetét, Józsafát elfogadja, 18. verset nézzük meg. Azt mondja, akkor Józsafát meghajtotta a fejét a föld felé, és Júda és Jeruzsálem lakói leborultak az Úr előtt, és imádták az Urat. A kéhátiták fiai közül valók és a kóriták fiai közül való léviták pedig felálltak, hogy az Urat, az Izrael Istenét nagy felszóval dicsérjék. Tehát egy hálaadó ünnepség, egy hálaadó dicsérő ünnepségnek a szemtanúi lehetünk itt. És elkövetkezik a reggel. Elkövetkezik az az időpont, amit az Isten megjelölt, hogy igen, na ekkor kell nektek mennetek, és oda kell nektek mennetek. 20. versről olvasom. Reggel felkészülvén kimentek a Tékó a pusztájára, és amikor kiindultak onnan, megállt Józsafát, és mondta, halljátok meg szómat, Júda és Jeruzsálemben lakozók. Bízzatok az Úrban, a ti istenetekben, és megerősítettek. Bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek. Tanácsot tartván pedig a néppel előállította az Úr énekeseit, hogy dicsérjék a szentség ékességét a sereg előtt menvén, és mondják, tiszteljétek az Urat, mert örökkévaló az ő irgalmassága. És amint elkezdették az éneklést és a dicséretet, az Úr ellenséget szerzett az Ammon fiai és a Moábiták és a Seir hegyén lakozók ellen, akik Júdára jöttek és megverettettek. Mert az Ammon és a Moáb fiai a Seir hegyén lakozók ellen támadtak, hogy őket levágnák és elvesztenék. És mikor mind elvesztették a Seir hegyén lakozókat, azután egymás elpusztítását segítették elő. A Júda népe pedig ment Mispába a puszta felé, és mikor a sokaság felé fordultak, íme csak elesett holttestek voltak a földön, és senki sem menekült meg. Izrael fiai tehát, és eddig olvasom a történetet, Izrael fiai abszolút mértékben megnyugodtak, tehát elfogadták az Isten vezetését, elfogadták az Isten üzenetét, hogy igen, akkor kivonulunk, és akkor, amikor Józsafát felhívta őket, akkor kimentek pontosan oda arra a helyre, amit a lévita elmondott nekik. És nagyon szép az, ahogy Józsafát itt emlékezteti őket arra, nyilván nem véletlenül kell megemlíteni ezt, és nem véletlenül kell újra az emlékezetükbe idézni azt, hogy ne harcoljatok, tehát most nyugalom, nem kell tenni semmit, gyertek ki, nézzétek, hogy mi a helyzet, és akkor az Isten cselekszik. Tehát Józsafát megnyugtatja őket, hogy igen, bízzatok az Úrban, a ti istenetekben, és megerősítettek, bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek. És aztán újra ugye előhívja az Úr énekeseit, és ezt a parancsot adja nekik, hogy mondják, tiszteljétek az Urat, mert örökkévaló az ő irgalmassága. És amint elkezdették az éneklést és a dicséretet, vajon volt bizonytalanság a népben? Vajon megfogalmazhatódott, vagy megfogalmazódott valakiben is a gondolat, hogy most akkor biztos, hogy így lesz? Elképzelhető, tehát ezt nem zárhatjuk ki. De minden esetre a nép engedelmeskedett. Engedelmeskedett. Tehát, hogyha a király azt mondta, a vezető azt mondta, hogy ha belegondolunk abba, hogy itt van több száz évnyi történelem, hányszor segített bennünket az Isten, akkor ezt megcselekesszük. Akkor tényleg így teszünk, ahogy az Isten szeretné, ahogy Józsafát király mondja, és elkezdenek énekelni. Elkezdenek énekelni, és ahogy az énekszót elkezdik, valami egészen különleges történik, ugye ez egy koalíciós sereg, három nagy csoport, három nagy népcsoportnak a koalíciója, és egymást elkezdik leüldösni. Egymást elkezdik leüldösni. Egészen döbbenetes ez a történet. Az is érdekes egyébként, hogy amit itt a 24. versben olvashatunk, a Júda népe pedig ment Mispába a puszta felé, és amikor a sokaság felé fordultak. Tehát azt mondja, amikor a sokaság felé fordultak, akkor íme csak elesett holttestek voltak a földön, és senki sem menekült meg. Mivel törődtek ők? Ugye nem pusztán a csatával, nem pusztán azzal, hogy most akkor mi történik, és akkor most nézzük, hogy öldöklik le egymást. Nem, az énekléssel törődtek. Azzal törődtek, hogy az Urat dicsérjék. És ebből következett aztán az, ami történt, meg persze az előzményekből, és amikor a sokaság felé fordultak, mert ugye, hogyha hamarabb fordulnak a sokaság felé, még a végén megijednek. Valakinek a szívében félelem lakozik adott esetben, és akkor elkezd félni attól, hogy mi van, hogyha ezek ellenünk jönnek. Hát ott vannak karnyújtásnyi távolságra. De nem. Csak a dicséret, csak az éneklés. És amikor odafordulnak, akkor már csak holttestek vannak ott. Nagyon-nagyon szép ez a történet, és nagyon tanulságos olyan vonatkozásban is, hogy igen, itt vagyunk mi a saját küzdelmeinkkel és a saját elbukásainkkal, megeleséseinkkel. Mi ennek az egésznek, mi a hívő életnek a titka? Mi a bizalomnak a titka, hogy az Istenben tényleg bízzunk? Igazából ezt úgy lehetne megfogalmazni nagyon egyszerűen, hogy pontosan az, hogy az Istent ismerjük el annak, aki a mi életünkben. Mert nyilván mi látjuk önmagunkat, meg látjuk azokat a helyzeteket, amik körülvesznek bennünket. De az Isten meg fölöttünk van. Szeretne segíteni. Tehát ott vannak azok a mázsás terhek, amiket cipelünk. De azt szeretné, hogy mindig tudatosítsuk magunkban, hogy nem egyedül vagy. Tehát nem neked kell ezt megoldani. Ott vagyok én fölötted, ott vagyok én melletted, szeretnék segíteni. Azért hatalmas egyébként többek között még ez a történet így lassan a lezáráshoz közeledve, mert hogyha ezt mondjuk összehasonlítjuk, ezt a történetet, Jézus küzdelmével, tehát hogy neki mit kellett kiállni a Krisztusnak, amikor ment és az út végén a kereszt volt, tehát a szenvedés történetben. Hát akkor azt látjuk, hogy ő nem ezt élte meg. Tehát ő neki valami sokkal súlyosabb, sokkal megterhelőbb, sokkal szívettépőbb küzdelme volt, mint az, amit itt látunk. Tehát ott nem volt segítség. Ott nem volt olyan, hogy majd az Isten küzd, majd az Úr küzd helyetted. Te csak bízzad az Úrra a te sorsodat. Nem. Ott a küzdelemnek olyan mélysége volt, és olyan rettenete, amit emberi szavakkal szinte nem lehet kifejezni, hogy Krisztusnak mit kellett kiállnia értünk. Ehhez képest, hogyha az ember összehasonlítja ezt a küzdelmet ezzel, a saját küzdelmünkkel, akkor azt lehet mondani, hogy hálát adhatunk azért, hogy igen, van szabadítunk, van egy olyan erős Istenünk, akire csak rá kell tekinteni. Nyilván ez egyáltalán nem egyszerű. Tehát ebben egy csomószor elesünk, és nem tekintünk rá. Rátekintünk, és a tekintetünket rajta is hagyjuk. Tehát, hogy ő legyen az, aki vezet bennünket. Egyetlen gondolat még zárásul. Lehet, hogy hallottátok már azt a megfogalmazást, hogy mi az Isten része az üdvösségben, és mi az ember része. És ugye az Isten részére szokták azt mondani, hogy az Isten része 99%, a mi üdvösségünkben, az ember része meg 1%. De azt az 1%-ot 100%-osan kell teljesíteni, mert az Isten csak ezt fogadhatja el, és csak így tud bennünket üdvösségre juttatni. Na most én azt gondolom, hogy nyilván ebben a felosztásban is lehet igazság, és emberi gondolatokról, meg emberi számokról van szó természetesen. De én mégiscsak azt mondanám, hogy ha már az üdvösséget tekintjük, és megnézzük azt, hogy az Isten hogy munkálkodik értünk, akkor megkockáztatható az a gondolat, hogy tulajdonképpen az üdvösségünkben az Isten része 100%, az ember része 0%, de ez nem azt jelenti, hogy az ember nem csinál semmit. Tehát három felkiáltó jellel ezt jelezném. Ez nem azt jelenti, hogy az ember tétlen. Tehát még egyszer a zakariási történetre hadd utaljak. Zakariás könyvében, ugye a harmadik fejezetben olvassuk, hogy Józsua főpap ott áll az Úr angyala előtt. Mit csinál Józsua főpap, akivel ez az egész történik? Mit csinál az egész történetben? Látszólag azt lehet mondani, hogy semmit. Az égvilágon semmit. Áll. De mégis ez a semmi, idézőjelbe téve, ez a 0%, idézőjelbe téve, ez az, ami az egésznek a titka. Hogy ember, add föl a saját elképzeléseidet. Vannak elképzeléseid? Nyilván vannak. Kétségtelenül mindannyiunknak. Megvan a saját magunk elképzelése. Jön egy élethelyzet, kisebb próba, nagyobb próba, nagy nehézség, stb. Megvan a saját magunk elképzelése, hogy lehet ebből kikeveredni. Az Isten arra kér, tegyük ezt le elé. Lehet, hogy félig jó, lehet, hogy 90%-ban jó ez az elképzelés, de ne ebből induljunk már ki, hogy te mit szeretnél tenni, és te hogyan gondolkodsz. Hanem álljunk meg az Isten előtt, függesszük rá a mi tekintetünket, és ott tud majd elindulni az, hogy az Isten cselekszik. Római levél 16. fejezetének 20. versét hadd idézzem még zárásul. A békesség Istene megrontja, avagy eltapossa a ti lábaitok alatt sátánt hamar. Tehát a békesség Istene eltapossa sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Igazából ez is erre utal. Nyilván megvan az ember része, kétségtelen. De ki tapossa el az ördögöt? Ki az, aki a bűnt legyőzi? Mondhatnánk azt, hogy mi, de valójában ez az Isten, mi meg csak engedjük az Istennek, hogy tegye. Igaz? Tehát itt jön be ez a bizonyos 0%, de mondom, ezt vegyétek, hogy mondjam, vagy kezeljétek fenntartással. Ezt a 0% 100%-ot, de mondom, a 99 vagy 1%, ez kicsit, mintha arra utalna, hogy mi emberek képesek vagyunk valamit tenni. Ne ebből induljunk ki. Tegyük le az egészet az Isten elé, az egész életünket, problémát, helyzeteket, és aztán majd az Isten megmutatja, hogy mit tegyünk. Mert lehet, hogy semmit se kell tenni adott esetben. Lehet, hogy azt kell tenni, hogy imádkozni, meg dicsérni az Istent, meg előre hálát adni a szabadításért. Egyébként Józsefát is erre készítette a népet. De ez különben szabály is volt az Ószövetségi Izraelben, hogy tessék előre hálát adni azért, hogy az Isten mit fog cselekedni értetek. Csaták előtt ezt mindig meg kellett tenniük a zsidóknak. Kedves gyülekezet, kedves fiatalok, én kívánom azt, hogy ezek a gondolatok jelentsenek nekünk segítséget. Nyilván ott van rengeteg küzdelem az életünkben, és 2017 sem lesz könnyebb, mint 16 volt. Tehát ez egész biztos, valószínű. De mégis ezekben a küzdelmekben az Isten nevelni akar bennünket. Tehát arra, hogy ő előtte maradjunk, ő elé kerüljünk legelőször is, ő előtte maradjunk, és aztán majd megmutatja, hogy hogyan tovább cselekedni, vagy várni, vagy lépni, vagy imádkozni, vagy dicsőíteni az Urat. Tehát ő legyen az, aki a mi segítségünk, és tényleg ismerjük el az Istent annak, aki valójában. Amen.